Rádióegyetem. Mesétől a regényig. A megszülető regény. Sárdi Margit előadása.
Még egy picit visszatérek a múlt órára, amikor is a mesékről beszéltünk, de már menni köllött, és nem sikerült mindent elmondanom róla. Ha már a modern mesékről beszéltünk, azért csak kitérek valamire, amivel az önök generációja találkozott, és ez pedig Süsü a sárkány. De azt így gondolom, hogy azért csak vele nőttek föl. Amikor a 80-as években a Süsü a sárkány megjelent, akkor pszichológusok, pedagógusok, mesetörténészek, meg mit tudom én ki, föl voltak háborodva, hogy a sárkány tölti be azt a szerepet, hogy sajnálni kell, meg szeretni kell, és neki kell drukkolni. Hogy ez, ugye a sárkány hagyományosan nálunk gonosz, és ez a gyermekeknek az érzékeny lelki világát talán összefogja némiképp zavarni, hogy most ugye ellenkező felállást fognak tapasztalni. És akkor kiderült, hogy a gyermek sokkal jobban tudta, mint a szakemberek, hogy a mesében nem figurákról van szó, hanem szerepekről. Hát a gyerek hírét nem hallotta még propnak, de pontosan tudta, hogy Süsü itt a legkisebb elnyomott gyermeknek a szerepét játsza, és lazán tudtak azonosulni vele, és drukkolni neki. Tehát itt nem arról van szó konkrétan, nem érdekes, hogy ő sárkány konkrétan, az érdekes, hogy ő elnyomott helyzetéből kerül föl, ugye a maga helyére, tehát oldódik meg az élete. Na, ennyit akkor a mesékről, és akkor ugye lezárjuk azzal, hogy a 18. század második felében nálunk is elfogadott irodalmi műfajjá vált a mese, ami azelőtt lenézett, csak paraszti szórakozás volt. És akkor most térjünk át az elbeszélésekre, amelyek szintén a 18. század második felében kezdenek el önállóan terjedni. Az elbeszélésről ugye tudják, hogy hosszabb, mint a novella, és a hosszabbsága azt eredményezi, hogy van helye, ideje, módja alaposabb motivációt készíteni, jellemrajzot készíteni, netán még környezetleírást is, amire a novella nem fordít figyelmet. Párbeszédeket tud alkalmazni nem csak az epikum tovagörgetése céljából, hanem a jellemzés szolgálatában is. Nyugaton szintén a 18. század második felében kezd újra terjedni, de ott más indokoknál fogva, mint nálunk. Nyugaton azért, mert az olvasók közönség a 18. században náluk olyannyira népszerű, hosszú, gáláns regényeket már kezdte elunni. Ezek tényleg hosszúak voltak, egy 8-10-12 kötetes hosszú regények, és az olvasók közönség már a nagy barokk kompozícióknak a kora már lejár, ugye összetöredeznek a nagy barokk koncepciók, az apró műfajok, a rokokóra, az apró műfajoknak az uralma jellemző, tehát az ízlés megváltozik, és a kisebb lélegzetű műveket kezdik el jobban szeretni. Hát ez az elbeszélés lesz. Ráadásul, de ezt nem most mondom, majd a maga helyén, Bárócinál elmondom, hogy Marmontel nyomán elterjed a korabeli, tehát a modern tematika. És ez szintén azt jelenti, ugye, hogy a saját generációja problémáit ismerik föl ezekben az elbeszélésekben, érzelmi konfliktusokat, szerelem, barátság, apa gyermeke, tehát egy nemzedéki konfliktust ismernek föl benne. Na, ez van nyugaton. Nálunk ugye a regényt az olvasóközönség még nem unhatta el, mert még nem is volt. Így aztán nálunk azért terjedt könnyen az elbeszélés, mert nálunk a kisepikának vannak hagyományai. Azért tud népszerűvé lenni az elbeszélés, mert ismerős műforma az olvasó közönség számára, és hát majd, amikor odaérek, hogy általános jellemzőket fogok a század utolsó évtizedeiről mondani, akkor majd újra elmondom, hogy nagyobb százalékban fordítanak elbeszélés kötetet, mint ahogy azok a francia és német irodalomban megjelennek, részt vesznek. Tehát nálunk ez volt az ismerős, az otthonos műfaj. Nálunk ez vezeti be a hosszú regényeket, nem fölváltja, hanem bevezeti. Eleinte nem is jelenik meg önállóan, hanem keretes elbeszélés gyűjtemények formájában, amit ugye már a 16. században már ismertünk. A Ponci János már ilyen keretes elbeszélés gyűjtemény volt, és eleinte természetesen fordításokként ő jelenik meg a magyar irodalomban, amelyekben a történetek az eredetiből valók, de a keretek azok magyarok és eredetiek. Az első, aki ilyen keretes elbeszélés gyűjteményt fordított, az Mikes Kelemen volt. Ma úgy látjuk, hogy Mikes Kelemen főműve a törökországi levelek, a fordítói munkásságáról mi, hát úgy látjuk, hogy elsikkad a törökországi levelek mögött, pedig ő az valódi irodalmi életművének a fordítói munkásságát tekintette. Ebből beszámolt a hazaírott leveleiben egyik ilyen fordítását, vallásos fordítását, a Keresztnek királyi útját meg is küldte az unoka hugocskájának. Tehát erre ő büszke volt. A törökországi levelekről szót sem ejtett. És nagyon tekintélyes fordítói munkásságot hagyott hátra, majdnem egy tucat fordítást, 6000 lap terjedelemben, tehát nagyon számottevő. Ebben van ájtatossági mű, mint a Keresztnek királyi útja, van erkölcsnevelő munka, az több is van. Szórakoztató epikus mű csak egy, ez a Mulatságos napok, amit franciából fordított. A Mulatságos napoknak az írója, Madame Gomez, lánykori nevén Marie Poisson, egy színésznek a lánya volt, aki azonban rangos házassággal egy spanyol nemesnek lett a felesége, így szerezte a Madame Gomez nevet. 8 kötetnyi elbeszélést illesztett egy keretbe, és ez az 1720-as években jelent meg. Ez a 8 kötetnyi történet a szokásos gáláns regény alapanyag, félreismerések, álöltözetek, egymástól elszakadt szerelmesek, valaki sértett embernek az ármánykodása, hát elég szokványos tematika. Mikes azonban csak a történeteket vette át, némiképp azt is megváltoztatva, a keretet nem. A keretet újjáalkotta, az ő történeteit Kolozsvárot meséli a valamelyiküknek a kertjében, nemesi fiataloknak a társasága. Erkölcsös mulatás formájában, tehát egyik leánka édesanyjának a figyelő szeme előtt. Tehát egy bájos, problémátlan udvarházi világot rajzol meg, amiben elhangzanak a mesék, hát eléggé idegenül. A keretnek a figurái ártatlanok, és hát eléggé egysikúan jellemzettek. Noha vannak közöttük különbségek, de ezek nem túlságosan nagyok. Amit azonban megváltoztatott, azok az okoskodó betétek, a hosszú elmefuttatások, helyes és helytelen viselkedésről, hát ezeket ő megkurtította, az olvashatóság véget. Őt elsősorban az erkölcsi tisztaság és a szerencse forgandóságát példázó sztoikus ízű bölcselkedés vonza. ezzel is, tehát a hasznos, tanító jelleggel is takaródzik. Ebben a könyvben sok szép jó erkölcsűeket látsz, ami még ez életben hasznokra vált. És az olyanokat kövessed. Ellenben pedig sokaknak rossz hajlandóságuk, szégyenökre és veszedelmökre fordult, és ezeket kerüljed. Kérem az Istent adja, hogy ne csak mulatsággal, de haszonnal olvassad. Hát ez az erkölcsi haszon az, ami őt voltaképpen vezette. Sajnos azonban az ő munkája nem vált ismerté, hiszen hazajött ugyan az 1780-as években az ő kézirat hagyatéka, de csak a törökországi levelek jelent meg, a többi nem, így hát nem tudott beleszólni az irodalmunknak az eleven folyamatába. Amikor megjelent, az már csak tudományos érdekesség volt, mit tudom én, valamikor a 20. századnak az utolsó évtizedeiben. Aki viszont tényleg megjelent, az Faludi Ferenc volt. Már emlegettük őt a meséknél is, hát most legyen együtt akkor az egész mű. Faludi Ferenc jezsuita szerzetes, és hát a Magyarországon, Ausztriában eltöltött szolgálati évek után néhány évet eltöltött Rómában is a magyar zarándokok gyóntatójaként. Itt Rómában az olasz irodalmi élet újdonságaival ismerkedett meg. Ez mind a költészetében megmutatkozott, mind a művekben, amelyeket itt megszerzett és a későbbiekben lefordított. Magyarországra hazatérve professzor volt, nyomdaigazgató volt, az élete utolsó évtizedében, különösen a jezsuita rend feloszlatása után, ugye emlékeznek még rá, hogy II. József a kontemplatív, tehát munkát nem végző szerzetes rendeket feloszlatta, hát a jezsuita rendet is, hát ekkor a Rohonci szegényháznak, szegényházacskának az igazgatója volt. Azért mondom így, mert mikor teljesen működött, akkor is csak 16 öregember ért benne, tehát ne egy nagy komplexumra gondoljanak. Életművének érdekessége, hogy mindhárom műformában alkotott át drámát is, prózát is, költészetet is, mi csak a prózájával foglalkozunk most, és annak ellenére, hogy ő kétszer három, tehát két sorozatban három-három erkölcsnevelő munkát is fordított, mi azt most elhagyjuk, és beszélünk az egyetlen szép prózai alkotásáról, a Téli éjszakákról. Ami ugyan az élete éveiben nem, de halála után megjelent, halála után az életművét Révai adta ki 1787-ben. Nos, a Téli éjszakák egy nagyon-nagyon öreg kompozíció. A 16. századra megy vissza, amikor is éppen azok a hosszú, vége nincs lovagregények voltak divatba, amelyeket aztán a Don Quixote kigúnyol. Egy ilyen spanyol lovagregény félét ír meg Antonio Calahorsa, de ne törődjenek vele, Caballero di Febo volt a címe, 1562-ben. Ezek úgy készültek, mint most mondjuk a Star Wars univerzum, hogy mindenki írhat hozzá, feltéve, hogy a már közölteket nem sérti meg vele. És hát akkor így vége hossza nincs regényfolyamok születtek. Hát egy ilyen darabja ennek a lovak történet sornak ez a Caballero di Febo. Ezt a 17. század legelején, 1609-ben Antonio de Eslava dolgozta át, és hát most először kapta azt a címet, hogy Noches de Invierno, téli éjszakák. Ezt a művet 1666-ban németre fordította Matthias Drümmer, ugyanezzel a címmel, Winternächte, téli éjszakák. Ez volt az, ami Faludihoz eljutott, ő tehát hát tulajdonképpen elég idejét múlt művet vett kézbe, míg a mű, amit fordított is már 100 éves volt akkor, de azért valamit újított rajta. Amire még visszautalnék, és ezt nyilván mondtam a meséknél is, hogy ezt a Kalahorsza művet angolra is lefordították 1599-ben, ebből Shakespeare is gazdálkodott, ugye ők is csak ott szedték a jót, ahol van. Ez az oka annak, hogy a téli éjszakák egyik története az szoros rokona, hát unoka testvére a Shakespeare vihar történetének, ugye a varázslóról, aki egy szigeten magányosan él a lányával, odavetődik jó, rossz mindenki, a végén mindenki elnyeri a jutalmát, illetve a büntetését, a fiatalok összeházasodnak, és a varázsló eltöri a pálcáját. Hát a sztorit ismerik. Na most, Faludi, amikor kézbe vette ezt, akkor szakított azzal, ami előtte Matthias Rümmernek a művét jellemezte, hogy ilyen tudákos beszélgetéseknek a halmaza lett volna, és egy új magyar keretet alkotott meg hozzá. Magyar nemesek unalmas, hosszú téli éjszakákon azzal töltik a lassú időt, hogy egymásnak történeteket mesélnek, beszélgetnek. Tehát a keretben tükröződik szintén ugyanaz az udvarházi világ, amit Mikes is megrajzolt. A nemeseknek az ízlései, elfogultságai, hát nem túlságosan különböző, de valamelyest mégis különböző jellemei. Még egy női történetmondó is fölbukkan benne. Két éjszakára az egyiküknek a felesége, Camilla, csatlakozik hozzájuk. Ő meséli el a negyedik éjszakán ezt a viharrokon történetet, a varázslóról, Dardanusról, ami azt jelenti, hogy kitüntetett helyen szerepel a mese, a szintiszta mese a többi történetben. Mert a többi történet az más szabású. Az elsők az a lovagi, szokványos, kalandos történetek közül valók. Talán tematikusan az az egyik érdemel figyelmet, amelyben az a lovagi párviadal szerepel, amit Arany majd a Toldi szerelmében föl fog használni, hogy valaki helyett bújik páncélba és vívja meg a lovagi viadalt, és valaki olyat öl meg, akit nem akart volna. Summa summarum, talán ennyi figyelmet érdemel, de maga a történettípus már réges-rég elavult a korban. A hatodik-hetedik történetnek a forrása ismeretlen, de az nincs is jól megalkotva. Úgy néz ki, hogy a újsághírből dagasztották elbeszélésém a hosszú és bonyolult, és igazából nem annyira érdekes történetet. A nyolcadik éjszaka elmondott szöveg, az pedig nem is epikus, az egy levél, amelyben ironikus képet adnak a párizsi dámának a délelőtti piperészkedéséről, a toalett készítéséről, szépítkezésről, öltözésről. Talán még a stílusáról tegyünk annyi megjegyzést, hogy az túlszárnyalja az eredetit, mert könnyű, világos, érzékletes nyelvet alkot hozzá Faludi. De ahová ki akartunk lyukadni ezek után, a próbálkozások után, az tulajdonképpen Báróczi Sándor. A nevét talán onnan ismerik, hogy ő a testőríróknak az egyike, erdélyi köznemes családból származott, és 1760-ban került föl Mária Teréziának a magyar testőrgárdájába Bécsbe, és huzamos ideig ott is élt, nem alapított családot, így aztán hát ő Bécsben töltötte az élete javát. Elég egyéni arculatú a testőrírók között is, szabadkőműves tevékenységet folytat, alkimiával foglalkozik. Az életműve jó rész fordításokból áll, franciából fordított, de rendkívüli módon meg kell becsülnünk ezeket a munkákat, mert ő az, aki a mi értelmünk szerint való műfordítást először föltalálja, tudja kivitelezni. Tehát, hogy nem csak a cselekményt megismétli, hanem az eredetének a stílusához is hű. Ez a korszakban nagyon új volt. Nos, fordításai között egyszer kezébe került Marmontelnek az elbeszélés kötete, és ebből 1775-ben készítette az erkölcsi mesék kötetet, amiről már beszéltem, mondván, hogy ugye Bárócinak is nehézséget okozott a moró, mese szónak a lefordítása, mert nálunk a mese ebben az időben még rejtvényt, fejtörőt jelentett. Na, de most először akkor Jean-François Marmontel-től, aki az aktív írói éveit az 50-es, 1750-es évektől, tehát a század második felében élte. Ő már valóban a saját kora problematikáját igyekezett megfogalmazni. Ez annyira új volt, új próbálkozás, hogy az első történetét még névtelenül adta ki, de úgy látszik, hogy tetszést talált a korszaknak az olvasóinál, mert utána a maga nevével immár sorozatként publikálta a folyóiratokban, a Merkur című folyóiratban ezeket a történeteket 55 és 59 között. Az első egy-két történetét még az antik időkbe helyezte úgy, mint ahogy a korszakban már-már divatját múló gáláns vagy heroikus regény tette. Tehát a cselekmény az modern volt, vagy a problematika modern volt, de a figurákat az antik időkből választotta. Az egyik ilyen rendkívül érdekes munkája az Alkibiades, a Magam című története. Alkibiades egyébként ugye létező történelmi személyiség, azt nem kellett kitalálni, hanem az érdekessége az, hogy milyen problémával küzd Alkibiades. Alkibiadesnak az a vágya, vagy az a mániája támad, hogy olyan nőt keres, aki őt magáért szereti. Ám de hiába egyik nőtől a másikig botladozik, az asszony, az özvegy, a kurtizán, a leány, a nagyvilági nő, mindegyik csak részeket lát belőle, mindegyik a maga céljának, elfogultságának megfelelően bizonyos részeket lát belőle. De nem kapja meg Alkibiadész azt, amire vágyott, hogy engem magamért szeressenek. És amikor a pergünti kétségbeesés végül kiűzi őt a városból, akkor Szokratésszel találkozik, aki végighallgatván a beszédjén azt mondja neki, én úgy látom, hogy a maga módja szerint mindenik tiszta szívőből szeretett. Hát ki ezt, ki azt. Megvallott? Hát azt mondja Alkibiadész, hogy egyik sem szeretett magamért. Magadért? Felkiálta a bölcs. Ah, édesfiam, ugyan kiverte a fejedbe azt a nevetséges kívánságot. Senki nem szeret, hanem önnön magáért. Szeretném tudni, hogy ugyan mi lehet az a magam, melyet akarod, hogy szeressenek benned. A születés, a szerencse, a dicsőség, ifjúság és szépség mind véletlenek, tehát történet szerint vannak. Ezek közül egyik sem magad, és mégis ezek mind azok, melyek téged kedvessé tesznek. A magam, mely ezeket a kellemetességeket egybealkotja, semmi sem egyéb, hanem csak a hímzésre rendeltetett vászon. Tehát ostobaság azt várni, hogy téged valaki magadért szeressen, mert a magad az csak a vászon, ami a rajta tett varrást egyben tartja, és senki sem a vászonért szereti, hanem azért, ami abban, vagy arra rá van hímezve. Hát akkor mi a megoldás? Hát ugye a csattanó következik ezek után, hogy hát akkor mit tegyek ha végül is mindegyik magamért szeretett, de mindegyik csak egy részt látott belőlem. Hát akkor javaslom visszatérni a leányhoz, mondja. Csúfolkodol velem, azt mondja Alkibiadész, azt akarja, hogy vegye el az ember. Nos, elveszed. Vajon jól hallottam-e? Szokratészé az, aki nékem a házasságot javalja. Miért nem? Ha a feleséged okos és jámbor életű, boldog ember lész. Ha pedig kikapó és csélcsap, úgy bölcsé lész. Mindenképpen nyerni fogsz benne. Na, ennyi a csattanó tehát, hogy házasodjon meg, álljon be a sorba, és hát vagy bölcs lesz belőle, vagy boldog ember, de hát mindenképpen eldől a sorsa. Na, utóbb azonban valóban érzelmi. Hát ez is elég modern gondolat, ez nem az antik világnak a gondolata, és valami nagyon új a heroikus regénynek a problematikájához képest, ami tele van háborúkkal, nőknek az elrablásával, párbajokkal. Hát ez valami üdítően más, valami belső történés. Tehát a többi történet azonban már még az antik környezetet sem igényli, azokat valóban a saját kora közegébe illeszti be, és a modern idők problematikáját fogalmazzák meg. Két ifjú között hányódó leány, vagy két leány között hányódó ifjú, a házasságra gyermekét erőltető apa, az önfeláldozó barátság, vagy ellenkezőleg, a szegény leány és gazdag férfi, vagy gazdag leány és szegény férfi. És most tudom, hogy önök most azt mondják, hogy ez gagyi, de gondolják meg, hogy ezt a világirodalomban most először fogalmazták. Ezt most fedezték föl. Eddig ilyen nem volt, hiszen eddig az a típusú kapcsolat sem létezhetett. Ehhez kellett először a szentimentalizmus, amelyik felfedezte, hogy a külső, a születés és rang adta nemességen túl van egy belső nemesség, amelyik felülmúlja értékével a külső értékeket. Tehát ezt a szentimentalizmus fedezte föl és kezdte el hangoztatni. Tehát ezt ennél hamarabb ki sem mondhatták, hogy egy ilyen konfliktusból valami jó kisülhet, hogy rangkülönbséggel születik egy kapcsolat. Olykor-olykor társadalombírálat is felbukkan benne, tehát a korszaknak a léha erkölcseit azt olykor-olykor negatívan említi. Hallatlan sikert aratott ez az elbeszélés sorozat, úgyhogy 1761-ben külön kötetben jelentette meg, ennek adta a Comte Moreau címet, Erkölcsi mesék, ugye ezt fordítja le Bárócsi, de tovább is írta a történeteket, tehát valójában az ő Comte Moreau elbeszélései többek, mint amennyi a kötetbe belefért. Hát, mit mondjak el róla? A történeteknek talán ma már nem olyan, nem tűnik föl, hogy mennyire újszerű a tematikája, de minden esetre az nagyon látszik, hogy különbözik a korszaknak a nagy epikájától. Van, amelyiknek nem is nagyon van a szemünk előtt lejátszódó epikuma. A Két szerencsétlenek című például két kolostorban élő nőnek a beszélgetéseiből alakul. Mindegyik elmeséli a maga történetét, és a végén derül ki, hogy végül is ugyanaz a férfi okozta mind a kettejüknek a szerencsétlenségét. Tehát ugyanannak a férfinak a gyengesége miatt vannak most a kolostorban. Tehát ez is inkább belső történet, mint sem külső lenne, tehát a szenvedő meséli el csupán a múltat. Ami a többi novellának is, vagy elbeszélésnek az igazi érdekessége, hogy ezek már valódi párbeszédeket tartalmaznak. Tehát nem úgy, mint korábban, hogy mondta, amitől a angol irodalom a mai napig nem tudott megszabadulni. Hát ez a valóságos Isten csapása rajtuk, ez a mondta. De hát, Marmontel már tudott így. Mennyi ideje már, hogy itt vagy? 5 esztendeje, asszonyom. Az erőszak hozott-e ide? Nem, asszonyom, magam okossága. Nix semmi narrációs bevezetés, hogy mondta vagy akármicsoda, hanem csak egymással váltott mondatok. Szóbeli összeütközéseket tud ábrázolni. Tehát meg tudja csinálni, hogy nem elmeséli az összeütközést, hanem valóban a szavakban előttünk történik meg. És akkor haragosan, felkiáltásokkal, sőt, szitok szavakkal beszél az éppen haragvó jelen ember. Most éppen asszony, de mindegy. Van egy nagyon érdekes története, nem mintha maga az epikum lenne érdekes, hanem a lelki történések, amik az epikum mögött rejlenek. Két tökéletes erkölcsű angol ifjú végzett az iskolában, Nelson és Blanford, maradjunk így, ahogy ő, Blanford, nem igen törődtek az angol szavak kiejtésével. Az egyikből egy ékes szóló tanácsbeli ember lesz, a másikból egy kemény termkerész. Nos, Blanford a tengeri kalandozásaiból nem csak kincsekkel, hanem egy indiai leánkával is visszatér, akinek az apja meghalt, ám de Blanford még megesküdött neki, hogy meg fogja őt óvni. De minthogy újra útra készül, rábízza a barátjára és annak a nővérére a indiai leánykát, Coralie-t. Na most, ugye több rendbeli problematika rejlik a műben, az egyik a természetes erkölcs és a mesterséges illem összeütközése, mert Coralie megtanulja az angol társadalmi elit illemét, de veszít természetességéből és derűjéből. A másik probléma, hogy Coralie megszereti Nelsont, de valójában a Nelson nővére megmagyarázza neki, hogy ezt nem szabad tennie, mert hiszen Blanford az, aki őt feleségül akarja majd venni. Tehát a szerelmi konfliktusnak egy új típusa bukkan föl. Coralie beszél. Micsoda szokások, mi némű ország, ahol a legelső jó, a viszont szeretet iszonyú rossznak tartatik. Reszketnem kell, hát ismét meglátni Nelsont. Reszketnem kell, nékie tetszeni. Na, ez már nagyon bonyolult belső lelki jelenség. Ugye, hogy tartok tőle, hogy tetszeni fogok neki. Távol kell magamat tartanom tőle, ha szeretem és jót akarok neki. Ez már nem figura. Ugye a különböző történettípusokban egy új fejlődési sorra ért el a személyiség alkotás, a személyiség konstrukció. Ez személyiség, aki nem azonosul a sorsával, hanem küzd ellene. Megjegyzem, hogy a Nelson is a kínok kínját állja ki, mert a barátság, és tehát a kötelesség és a szerelem az ugye éles harcban áll benne. De ne ijedjenek meg, a végén azért kiderül minden, és hát végül is ugye a megfelelő ember a megfelelő nőt veszi feleségül. De hát akkor is azt kell mondanom, ugye, hogy egy új típusú hős születik, aki nem azonosult a sorsával, hanem lázadt ellene. Na jó, hagyjuk el a többit, a lényeget azt elmondtam. Ugye erénye volt a tematika maga, és az ügyes meseszövés, szellemes előadás. A nyelv, amit alkalmazott, ez a könnyed, kellemes társalgási nyelv, az nagyon idegen volt az megelőző gáláns, heroikus történeteknek a grandiózus barokk körmondataitól. Bárócsi 6 történetet fordított le 1775-ben, Kazinczy is megpróbálkozott vele, 1814-ben már másodszor fordít le bizonyos történeteket. A múlt alkalommal említett Kónyi János is németből lefordított közülük 3-at, de hát az ő fordítása az meglehetősen lapos és darabos maradt. Kazinczy maga nagy kihívásnak érezte a Comte Moreau történeteketnek, nem csak a problémáknak, a stílusát főleg, és már Kufsteinben elkezdett dolgozni rajta, ez 1799-ben volt. 1703-ra 7 története áll készen, de ebből 3-at igazából Bárócitól vett át, és maga csak kicsit módosított rajta. Be akarta mutatni a maga fordításán, hogy mennyit fejlődött Bárócy óta az írói nyelv, és hát Bárócy ezt elég zokon is vette, hogy ezt rajta akarja bemutatni, így aztán csak Bárócy halála után adta ki fordított egyveleg írásai között Szívképző regék címmel. Na, ezen most megint elmélázhatunk, hogy ez már ugye a szintiszta szentimentalizmus ideje, amikor az erkölcsi mesék helyett azt a címet adja a fordító, hogy Szívképző regék. Mikes unokaöccse, Boér Sándor pedig az egyik történetből drámát írt. Tehát igazából ugye népszerű volt. Na de mondom, a Bárócinak az egyik érdeme maga az, hogy a történeteket felfedezte és magyarosította, a másik pedig az, hogy a műfordítást meg tudta valósítani. Tehát nem csak a cselekményt adta, hanem a neki megfelelő könnyed, elegáns társalgási nyelvet, ami nem idegenszerű, nem látszik rajta, hogy idegenből fordították. Szép, de nem cikornyás, zeneileg telített prózanyelv, finom, választékos, megfelelően rövid kifejezések, nem körülírásokkal és közbevetésekkel terhelt súlyos barokk próza, hanem igazi, modern műfordítás. Hát még talán még egy adat arra, hogy elismerték a korszakban. Bessenyei a Filozófusban, ugye a főhőse Parménió a Filozófusnak, az ő szolgája az ő egyik történetét, tehát egy Bárócy történetet, a Havasi pásztor leánykát olvassa föl. Hát ennyit az elbeszélés műfajáról, és akkor most már kiukadtunk oda, ahová az egész fél év folyamán törekedtünk, a megszülető regényhez. Ugye beszéltünk róla, hogy az egész században, már az egész 18. században az olvasóközönség igazából már igényelte volna ezt a műfajt, csak a mi műfaj szerkezetünk, műfaj történetünknek a sajátságai miatt ezt a szerepet huzamos ideig más műfajok töltötték be. Nos, a regény ugye az főleg magánolvasásra hivatott, nagy lélegzetű, epikus és fikciós műfaj. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán létrejöjjön nálunk a műfaj, ahhoz a fikciónak a jogosultságát is ki kellett először vívni. A létrejötte bizonyos előfeltételeket igényel, tehát a társadalomban bonyolult emberi viszonylatoknak a létezését, az emberi pszichében megfelelően fejlett individualizmust, tehát individuális tudatot. És hát azt kell mondanom, hogy elengedhetetlen hozzá egy megfelelően széles olvasóközönség, tehát a befogadó maga is. És mindezek a tényezők vagy feltételek elsősorban a polgárosult életmódot élő városi lakosságban vannak jelen, tehát a nagy művelődés történeti korszakoknak a felbomló szakaszaiban, mint ahogy ugye ott volt a reneszánsznak a vége felé, és most itt van a barokknak a végén. Egyébként ugye a reneszánsz előtt az antikkultúra bomlásának idején a hellenizmusban virágzott föl a regény, ami szintén ugye bomló. Hát látták, hogy a szórakoztató szép próza az milyen előzetes fejlődésnek a végeredménye tud a mi számunkra lenni a 18. században, de a 18. század első felében igazából még mindig nincs meg, vagy csak latin nyelven vannak próbálkozások, akkor az olvasó közönségnek az ilyen irányú igényét vagy a verses epika, vagy az önéletírás elégítette ki, amelyek szintén előkészítették végül is a regényműfaj elfogadását, kialakulását. A verses epika azzal, hogy a regényszerű cselekmény és a fikció jogát, vagy a szerelmi tematikát elfogadta. Tehát Gyöngyösi egész életműve erre való törekvés a 17. század legvégén, 18. század legelején, vagy Kőszegi Pál, az ő legismertebb követője, szintén ezt szolgálta az életművével. És hát azt a múlt alkalommal beszéltünk róla, hogy a nagy barokk önéletírás pedig a lélekábrázolás, a hős személyiség fejlődése elfogadtatásával járult hozzá a regény kialakulásához. Ám de a tiszta szórakoztatás szándékát ebben az időben még sem író, sem kiadó nem meri fölvállalni. Egészen a század végéig a szépirodalmi jellegű műveket az oktató moralizáló tartalom legalizálja, ahogy Mikesnél látták, hogy haszonnal, erkölcsi tanulsággal forgathatják. Ennek az erkölcsi tanulságnak a kötelező volt a bizonyos cselekménytípusok, tehát regénytípusoknak a megjelenését valószínűleg gátolta, de azért önmagában a fikcionalitást nem ellenezte. 1799-ben adott ki valaki nem érdekes egy gyermek antológiát, Kolozsvárt. Ebben elmélkedett a mesék, de inkább azt mondanám, hogy a történetek a fajtáiról. Ezek közül kettőt tilosnak tart, a tündérmeséket, még mindig ellenzik a tündérmeséket, és a szemérmet sértő meséket. Na, természetes, hát az persze, hogy tilos. Na, hogy tilos. Engedélyezi a valóságot utánzó meséket, tehát a maga kora valóságában játszódó történeteket, és szorgalmazza az erkölcsi példázatokat, tehát a tanulsággal felruházott történeteket. Tehát anélkül, hogy ő ezt tudta volna, feltalálta azt, amit a szocializmus évtizedeiben a mi kultúrpolitikánk a három T-t, a tiltás, tűrés, támogatás rendszerét. De Isten igazából ugye a közönség és az írók azért elég könnyen túlteszik magukat ezen, és a morális célzatosság az nagyon sokuk számára már csak ürügy. Ha megfacsarta az agyát az író vagy a fordító, akkor bármely témát elsüthetett úgy, mint ami erkölcsi okulásul szolgál. Minden szerelmi tárgyú mű az erkölcsi hasznossággal takaródzott az előszóban. Majd beszélek a Kártigámról, ez nagyon híres mű volt a maga idejében. Az is azzal védekezik, hogy az ilyetén példákból mintegy rövidebb úton kiki megtanulja, sőt, mintegy tükörben nézi, miképpen szokta Isten a világ előtt ugyan elrejtetett, de nála tudva lévő dolgokat idővel is kideríteni. A jó erkölcsöt, bár gyakorta ideig tartó üldözésekben próbáltatik is, végtére megjutalmazni. Azokat ellenben, akik mások kárával vagy veszedelmével szerencséjeket vadásszák, megszégyeníteni és cégérre tenni. Sőt, mi több, a megrágalmazott ártatlanságról szóló szerelem példája az ezzel a erkölcsi haszonnal kelletti magát az előszóban, kinek-kinek oktatására válhatik, hogyan köllessék, buzgón ugyan és híven, de egyszer s mint tökéletesen és jámborul szeretni. Tehát Isten igazából, ha jól megfacsarta az agyát, akkor tudott erkölcsi tanulságot levonni bármilyen történetből. De a hasznosság követelménye nem csak gát volt, hanem segítő eszköz is, mert a hasznosság követelménye tette lehetővé, hogy a korszak legelterjedtebb francia regénytípusa, a felvilágosult áramregény nagyon hamar megszülessen Magyarországon. Tehát az államregény, ez a felvilágosult államregény, ez tulajdonképpen államformákat vesz szemügyre, többnyire utaztató regény formájával, majd beszélünk még egy ilyenről, és akkor azt kell mondanom, hogy az aztán tényleg okulásul szolgálhat, hogy melyik államformának milyen sajátosságai lesznek, és hogyan hat az a társadalomra, az emberre és az utazóra. Tehát amiről majd beszélünk, az Fenelonnak a Telemákosz kalandjai című regényét már Rákóczi Ferenc elrendelte, hogy fordítsák le latinra 1706-1707-ben, hogy a nemesi ifjak társasága, amit ő ugye alapított, aminek Mikes is a résztvevője volt, az megfelelőképpen tanul, okulhasson ebből a történetből. Ez az oka annak, ugye, hogy nagyon könnyű volt morális vagy állambölcseleti tanulságot levonni a regényekből, okozza, hogy mindezek az államregények, mind a históriai regények, amiből utóbb a történelmi regény lett, a 18. században nagy számban és ellenállás nélkül tudtak megjelenni. Először latinul jelentek meg a század első felében, aztán magyarul is, sokuk kéziratban maradt, tehát jóval több született fordítás, mint amennyi meg is jelent nyomtatásban. Olyannyira, hogy a jezsuiták például oktatásra is nagyon alkalmasnak találták a műfajt, és alkalmazták is a maguk iskoláiban. Na, néhány általános problémát azonban meg kell beszélnünk a regényirodalomról. Az egyik az eredetiség és hát a fordításnak a kölcsönös viszonya. A mi hazai irodalmi hagyományunk azt eredményezte, hogy ugye a belső fejlődés nem tudta elég gyorsan kitermelni ezeket a szép prózai alkotásokat, hogy a század első felében kizárólag, és a század második felében is túlnyomó részt fordítások elégítették ki az olvasó közönségnek az ilyen irányú igényeit. Ezekben a művekben, vagy hát ebben az időben, tehát az irodalomban az eredetiség elve csak töredékesen érvényesült. Egyébként ez nem magyar sajátság, ez a korabeli német irodalomban is így van, tehát nagyon nagy a fordított műveknek az aránya. Egyébként eredetiséget huzamos ideig sem az olvasó közönség, sem az ekkor lassan izmosodni kezdő irodalomkritika nem várt a szerzőktől. Ennek több oka van. Az egyik ok, hogy a 18. század még a szerzői tulajdon iránt jobbára érzéketlen. A fordítók nem feltétlenül tartják szükségesnek közölni, hogy honnan fordították a művet, de esetleg még azt sem, hogy egyáltalán fordították. A kisepikánknak az apostola, nagy kutatója György Lajos, 20. század első felében 65 olyan regényt számolt össze, amely szándékosan vagy szándéktalanul, de elhallgatta, hogy idegenből készült szó szerinti átültetés. Hát egyszerűen nem volt fontos megmondani, hogy igazából nem én találtam ki ezt a szüzét. És hát ilyen módon a korábban készült fordításokat is elég szabadon felhasználták, és egy kevéske változtatással a saját nevük alatt kiadták, ahogy Kazinczy Bánt Báróczy fordításával, és hát más példáink is vannak rá. A másik ok, hogy az eredetiség így háttérbe szorult, hogy hiányzott a műfordításnak a fogalma, tehát a műfordítás, mint az eredetihez való hűség, és az eredetiség, mint az elődöktől való különbözés, az éppen most válik el egymástól, majd az egy folyamatnak a végeredménye lesz, hogy ez a kettő elkülönül, de majd csak a jövő század, tehát a 19. század elején fog tényleg elkülönülni egymástól, és csak a romantikában válik majd követelménnyé az eredetiség, vagy a kettőnek a megkülönböztetése. És igazából ebben az időszakban a fordítás az egyúttal egyfajta honosítást is jelent. A színhely, a szereplők, a stílus az a magyar olvasó igényeihez vagy ízléséhez alkalmazkodik, ahogy Mikes és Faludi ugye a keretet megmagyarosítják. Ez nem kedves gesztus a részükről, hanem törvény, szükségszerűség az olvasóközönség igényeinek a kielégítése. Ugye ezt azt szokták mondani, hogy nálunk azért módosítják a fordítók a regényeket, mert a mi irodalmi nyelvünk még alkalmatlan a fordításra. Nem egészen így van. Igazából azért, mert az olvasóhoz alkalmazkodnak, mert honosítják a művet, és ezt a stílus tekintetében is megteszik. Igazából azt gondoljuk, hogy az, hogy megmagyarosítják a keretet, vagy később bizonyos elemeket megmagyarosítanak a műben, az az eredetiség felé tett lépés, a nemzeti tematikának az ébredő igénye. Például a Mészáros Ignác által fordított Kártigám, amit az előbb már megidéztem, az a Buda visszafoglalásakor francia családhoz került, vagy francia katonához, grófhoz került török leánkának a története, aki aztán Franciaországban mindenféle szerelmi bonyodalmaknak a részese és elszenvedője lesz, de hűséges szerelme a toszkán gróf, a tusszánói gróf, az végül is ugye a mű végén feleségül tudja őt venni. Na most Mészáros Ignác, ha már úgyis Budán került francia kézbe a kis leány, akkor a mű végén egy olyan 10 lapos betétet ír a műhöz, amiben kiderül, hogy nem ám egy akármiféle ülefüle török leány volt ez a kártigám, hanem Isten igazából egy magyar arisztokratának a lánya, aki ott született, nem érdekes, hosszú. Lényeg a lényeg, hogy ő igazából nem is török, hanem magyar arisztokrata. Tehát valószínűleg az olvasó közönségnek ezt a, hát részben az arisztokratikus igényeit elégítik-e, nem ám egy török katonának a gyermekát, az nem is lehetett volna, hogy pláne nem lehet. Hanem ez egy keresztény magyar arisztokrata leszármazottja. Hogy vehette volna feleségül a toszkán gróf, ha ilyen mezaliansz lett volna? Természetesen magyar arisztokrata lánya. Oké, szóval sok ilyen regény van. Amikor Kazinczy újraírja, vagy még egy utódot ír a Werterből, az a bácsmegyei, akkor ő is ugye megmagyarosítja a történetet. Vannak már a század végén ennél bizarrabb megoldások is, tehát Dugonics András Volternek az egyik keleti millióben játszódó történetét helyezi a honfoglaláskori Magyarországra, neki a honfoglaláskori Magyarország volt a szerelme. Hát elég bizarr eredmény születik ebből, amikor a keleti millió a honfoglaláskorra helyeződik, és Volternek a felvilágosult, klasszicista gondolatai azok Dugonicsnak a hát kissé földhöz ragadt megfogalmazásában hangzanak el. De egyébként ez sem magyar sajátság, hogy a nemzeti igényekhez alkalmazzák, mert a német irodalom is elnémetesítette a francia és angol átvett történeteket, a dán irodalom is eldánosította. Na hát ez nem a mi irodalmunknak a jellemzője, hanem a korszaké. És nem csak a regényirodalommal, hanem a drámairodalommal is így volt, amit önök ismerhetnek, az Illei Jánosnak a Tornyos Pétere, ami szintén a Molière Urhatnám polgárának a magyar környezetbe való helyezése és magyar konfliktussal való helyettesítése. Egyébként kicsit meg is könnyítette ezt az áthangszerelést, hogy ugyanakkor a korszaknak a német nyelvű irodalma számos ízben használt föl magyar történelmi neveket a történeteihez, vagy magyar színhelyeket. Például, de ez már nem a mi századunk, úgyhogy csak példaként mondom, nem fogom számon kérni, 1810-es évektől kezdve működött Bécsben a Mednyánszky Alajos által szerkesztett Taschenbuch, tehát zsebkönyv sorozat, Bécsben jelent meg. Minden számában van magyar főnemes családnak az ismertetője, váraknak, történelmi helyeknek az ismertetője. És hát ez a felettébb egzotikus magyar középkor, ez vonzotta a német irodalomnak, a német nyelvű irodalomnak az alkotóit. Hát volt, aki nem csak a nevet kölcsönözte, hanem a problematikát is. Hát Széchy Máriáról például született német nyelvű regény, vagy van egy olyan regény német nyelvű, amelyik a Zrínyi halálától a Wesselényi összeesküvésig terjedő időszakot dolgozza föl 6 kötetben, borzasztó, fárasztó olvasmány. Bár ha valaki szakdolgozati témát keres és tud olvasni németül, akkor ezek nagyon frankók témák, csak hát ő németül tudni kell hozzá. Ez tény. Tehát summa summarum nem csoda, hogy a 18. század harmadik harmadában Az irodalom kritikusok között két eltérő elképzelés alakult ki az irodalmunknak a fő feladatáról. Kazinczy és köre úgy véli, hogy irodalmunk az idegen, fejlettebb irodalom gondos tanulmányozása és utánzása révén újulhat meg, vagyis a tartalmilag és formailag tökélyre vitt fordítás fogja a magyar irodalmat virágzáshoz segíteni. És vele szemben ott vannak az eredetiség program képviselői, akik az irodalmunk belső fejlődésétől várták ugyanezt. Tehát igazából abban, csak az utakban különbözik a két csoport elképzelése, a végső céljuk azonos. Az adekvát formai nyelvi eszközökkel megalkotott eredeti művekből álló magyar irodalom. Csak hát ugye az hozzávezető utak kiválasztásában különböznek. Most az írói gyakorlat az nyilvánvalóan egy kompromisszum a kettő között, tehát ki így, ki úgy, vagy mikor az egyik, mikor a másik módszer tekintették az írók elsődlegesnek. Ami a fordított műveknek az eredetijét illeti, szinte mindig fölróják a mi irodalmunknak a történetét tárgyalók, hogy fordítóink nem a világirodalom élvonalából választottak fordítandó műveket, hanem a kevésbé jelentős másod-harmad vonalból. És hát ugye az az igazság, hogy még ezek is néha nagyon nagy késéssel érkeztek meg hozzánk. Valójában azonban valószínűleg a fordítók, átdolgozók ebben is, tehát a fordítandó mű kiválasztásával is alkotó módon alkalmazkodtak a hazai olvasóközönség ízléséhez. Nem a külföldi modern divatot vagy ízlést utánozták, hanem megtalálták a hazai olvasó számára értékelhetők. Az eredetiséget nem a választásban, hanem az eredetivől való eltérésben tudjuk csak, tehát a hazai közönséghez való alkalmazásban tudjuk csak tetten érni és tárgyalni. És hát ugye a hazai viszonyokhoz való alkalmazkodásnak a következménye az is, amiről már többször beszéltem, hogy a fordított irodalmunknak aránytalanul nagy része elbeszélés kötet, tehát a magyar olvasó számára ismerősebb, kisepikai műfajból való. György Lajos úgy számolja, hogy körülbelül egynegyede a fordított műveknek elbeszélés kötet, és ez biztosan meghaladja az eredeti irodalmaknak a regény elbeszélés arányát. Kisebb számban fordították le a korszaknak a hosszú 8-10-12 kötetes regényeit. 7 kötetes regényfordítás, mindössze 2 akad. 5 és 6 kötetes 1-1. 4 kötetes 3. 3 kötetes 6. Hát a mi olvasóközönségünk egyszerűen nem ette meg azokat a nagyon hosszú regényeket, vagy pedig a fordító, mint Báróczi Sándor, amikor a korszaknak egy nagyon divatos, de nagyon hosszú regényét, a Calprenéd regényt, a Kasszandrát lefordította, akkor le is rövidítette. Tehát nem tartotta meg az eredeti 7 kötetet, hanem én nem tudom hány kötetre lerövidítette. Hiszen a nagy epikának nálunk itthon nem voltak előzményei. A közönség ezt nem ette meg. Ami a mi regényirodalmunk fejlődésének a belső feltételeit illeti, egyszerre volt ez a regényirodalom előmozdítója és terméke annak a folyamatnak, ami a korszakban zajlott. Tehát az olvasóközönség a század folyamán egyre nagyobb számban igényli a magyar nyelvű olvasmányokat. Az olvasóközönség számban gyarapszik, de társadalmi állás, és hát emiatt ugye ízlés és politikai irányultság dolgában is erősebben rétegződik. Alacsonyabb társadalmi rétegek is olvasnak. Lassan kialakulnak az irodalmi élet intézményei. fejlődésnek indul az irodalomkritika, megélénkül a könyvkiadás és a könyvkereskedelem is. A cenzúra nagyon gyorsan változik, tehát ahogy hogy mit, miért tiltanak, az éppen ezért változik gyorsan. Ez okozza egyébként, hogy egy bizonyos idő, hát ugye főleg a jakobinus összeesküvés után francia nyelvből nem lehet fordítani. Tehát ekkora németből való fordítások gyarapszanak. Végül is ugye a század végére, vagy a jövő század elejére válik el egymástól a műfordítás és az eredeti alkotás. Az irodalmi nyelv éppen ebben a században egységesül, a szó- és kifejezés készlet megújítása éppen a század végén vesz nagyobb lendületet, ezt biztos tanulták már elégszer. Ugyanakkor hát azt is tudják, hogy az ország történelmi helyzetéből fakadóan a mi irodalmunk számos nem irodalmi feladatot is magára kellett, hogy vállaljon, társadalmi, politikai feladatokat, tehát az irodalmi alkotás, és ebbe ugye a fordítást is még ebben az időben beleértjük, önmagán túlmutató nemzeti tett még a korszakban. Tehát a regényirodalom, az mondom, részben terméke, részben előmozdítója ennek a folyamatnak. Ez egy háló, amiről beszélek, nem egyenes vonalú fejlődés, semmi sem elindítója vagy a végterméke, hanem ezek egymást segítik a század folyamán. De hát végül is ugye ez a bonyolult helyzet, a olvasóközönség heterogenitása, az irodalom megvalósítása elveinek az eltérő felfogása, mindez azt eredményezte, hogy nagyon sokszor nem esett egybe a tolmácsolt gondolatoknak és a tolmácsolás formájának a korszerűsége. Ezt fogják látni majd Haller Lászlónak a Telemákosz fordításánál. Az eszmetörténeti és az esztétikai érték, hát Bárócinál ezt látták, hogy Isten igazából ugye az esztétikai értéke az magasabb volt a fordításának, és ami a legfájóbb, hogy a művészieség és a közönség siker az mennyire nem esett egybe a korban, tehát hogy a század leghangosabb irodalmi sikerét Dugonics András etelkája aratja, az azért önmagában sokat elmond ennek a folyamatnak az összes hátulütőjéről és visszásságáról. Nézzük ezeket a problémákat most darabonként, és hát addig jutok, ameddig jutok. Ugye beszéltünk arról, hogy a tolmácsolt gondolatoknak a korszerűsége és a tolmácsolás formájának a korszerűsége messze nem biztos, hogy egybeesik, és használjuk rá akkor Haller Lászlónak, a fiatal Haller Lászlónak a regény fordítását, Marmontel Telemákosz bujdosásának történetei címmel megjelent fordítását, Kassán adták ki 1755-ben, már az ifjú Haller halála után. Dédapja volt a Gesta Romanorumot fordító Haller János, hát az egész Haller család nagyon művelt, és a gyermekeknek a nevelésére mindig nagy gondot fordítottak. Anyai nagyapja Károlyi Sándor volt, aki apjának a halála után gondoskodott róla, de az apja is franciás műveltségű volt, tehát ezt az irányát a művelődésnek azonban azért örökölte. Piarista iskolákba járt, aztán Bécsben tanult, egy rövid ideig katonáskodott is, aztán hivatali pályára lépett. De hát mondom, fiatalon meghalt, a fordítást öccse Haller Gábor rendezte sajtó alá. Az eredetie, az ugye François Fénelonnak a regénye. Fénelon a napkirály unokájának, a burgundi hercegnek volt a nevelője, nem olyan módon, hogy tanította betűvetése, hanem a szellemi nevelője, tehát őrá bízták a nevelés irányítását. A 17. század második felében élte a legaktívabb éveit, 1715-ben halt meg. Ezzel a nevelés irányító tevékenységével függött össze, hogy 1699-ben kiadta a legnépszerűbb francia állambölcseleti politikai regényeknek az egyikét, az Aventure de Telemaque, a Telemakosz kalandjai című regényt. Ez egy utaztató regény formájában készült állambölcseleti munka. Szegény ifjú Telemakoszt mentor alakjában Pallas Athéné végighordozza az egész Mediterráneumon, minden városállamban megállnak, és hát ott különféle államformákat bemutatnak, amiből ugye kiderül, hogy minél negatívabb egy államforma, annál veszélyesebb helyzetekbe kerülhet az utazó. A legerőteljesebb, despotikus államformában még az élete is kockára kerül. Hát a regény legvégén találkozik Odüsszeusszal, aki azonban az isteni jóslat miatt nem fedi föl magát. Búcsút vesznek egymástól, és Telemakosz elindul Itakába, hogy aztán majd ott Eumenésznél találkozzon az apjával. Végül is ugye végig cipelve Telemakoszt a Mediterráneum összes helyszínén és államában az egyiptomi államformát tartja a legideálisabbnak. Csodálta a városi jó rendeléseket a gazdagok ellen a szegények igazságának kiszolgáltatásában, a kisdedek jó nevelésében, kiket engedelmességre, munkára, mértékletességre, a tanulás és mesterségek szeretetére, a vallás rendtartásának szoros követésére, maguk hasznok keresésének eltávoztatására, tisztesség kívánására, isteni félelemre és az emberekhez való hűségre minden atya szoktatott és oktatott. Hát és akkor azt mondta, hogy boldog az a nép, kit a bölcs király ekképpen igazgat, de boldogabb a király, aki annyi népnek szerzi boldogságát és dicsőségét a jó erkölcsökbe helyezteti. A félelem kötelénél a szeretet láncával keményebben kapcsolja magához az embereket. No, oké. Ettől az egyiptomitól, mondom, az önkényuralomig terjed a társadalmi skála. Azért érdekes, hogy ebben a regényben is fölbukkan az együgyű természetes életnek a képe. Ez úgy látszik a korszaknak a gondolkodóit eléggé izgatta a természetes életnek és a civilizált városi életnek az ellentmondásai. Ugye az történik, hogy Egyiptomban, amikor meghal az a pozitív uralkodó, és az uralkodó váltás az egyúttal államformaváltást is jelent, és maga Telemakosz is bajba kerül. Nos, hát akkor Termozilész egy szépszavú sípot nyújtott kezembe, melynek kellemetes hangozása az hegyekben elterjedvén a körül lévő pásztorokat hallására édesítette. Tehát ki kell vonulnia a világból, a mezőre, ahol egyéb nem hallatott a madarak ékes szólásánál, az ágakban megütköző szellő süvöltésénél, a kősziklákról lefolyó tiszta patakok zúgásánál, vagy az Apollót követő pásztorok éneklésénél. Emlékeznek, hogy azt mondtam, hogy a népiességnek a csírái bukkannak föl ebben a korban, mert itt nagyon ideális képet rajzol a természet közeli életről. Hát azért a pásztorok élete sem olyan egyszerű, hogy mindig Apollót követve énekelgessenek. De most így kell elfogadni, hogy ez valami nagyon szép. A mezei élet gyönyörűségének érzékenységét tanulja meg, és tapasztalja, hogy együgyű pásztori sípjokkal boldogabbak a királyok dicsőségénél. Ez a lényeg. Még ez a regény az újdonság nálunk, hogy ez a regény in medias res kezdi a történetet, úgy, ahogy az eposzokban is lehet látni. Tehát ott kezdődik, hogy Telemakosz már Kalipszó nimfa szigetén van, és Kalipszónak elkezdi mesélni, hogy hogy jutott ő ide. Hát a történet jó részét az ő elbeszéléséből tudjuk meg. Amiben nem tudja követni Haller László az eredetijét, az a stílus. Az eredetije a szintiszta, klasszicista stílusban íródott, őt azonban a barokk stílus erősen befolyásolja, és hát a közönségének is úgy akar eleget tenni, hogy tiszta barokk stílusban, körmondatos stílusban fordítja. Hát ugye egyiptomi kalandnak az a vége, hogy a gonosz uralkodót valaki megöli. Most ne törődjenek vele, meghalt. Holtomig megemlékezem azon főnek látásáról, miképpen vala vérébe kevertetve bézárlott és meghomályosodtak szemei. Ábrázatja halaványodván éppen elváltozott, szája feltátva, mintha elkezdett szavát ki akarná mondani, sőt megholt testén is kevés és agyarkodó indulatja levala ábrázolva. Azt a halál el nem törülhette. Kinek képe életem fogytáig szemem előtt fog forogni, és ha az Istenek királyságra rendeltek, ilyen szememmel látott példának látása után soha el nem felejtem, hogy az olyan király nem méltó az uralkodásra, és hatalmában s boldogságában csak addig örvendezhet, amíg aztat az értelem alá vetheti. Na, ez egy gyönyörű barokk tiráda volt, ami az eredetiben nem is így van, tehát egy szép nagy barokk körmondatot alkotott a műből, vagy az eredeti mondatból. A mondani valója végül is ugye a bölcs uralkodónak a kialakítása, kinevelése, ugye végül is Fenelonnak is ez volt a célja, és Hallert is ez vonza, hogy a bölcs uralkodó kötelességeit körvonalazza. Igazán bölcs és nagyindulatú, aki mindeneket megfontol, melyeket eltávoztathat, és békességesen szenvedi, amelyeket szükséges elviselni. Távoztasd a gyönyörűségeket, a tékozlást, a pompát és a kevésséget. Tisztességednek tartsad az együgyű életet. A tökéletességből és jó cselekedetekből szerez ékességet magadnak és királyi lakóhelyednek. Ezek legyenek vitézid és őrzőid, melyekkel körülvétetvén példádban láthassa a világ, miben kell lesik az igaz dicsőséget helyeztetni. Emlékezzél meg, hogy a királyok nem maguk dicsőségért, hanem a közönséges, tehát a közboldogságért országlanak. Gyakorta egy embernek gonosz uralkodása, sokaknak éltéig tartó nyomorúságoknak eredete, tehát ezt te ne csináljad, de hát fékezze magát és uralkodjon helyesen. Ez a regény nagy népszerűségnek örvendett Magyarországon is, nem csak Franciaországban. Ugye Rákóczi már 1706-1707-ben megrendelte ennek a latinra való fordítását. És először latinul is jelent meg, nyomtatásban is. 1750 és 64 között 4 latin nyelvű kiadása született. Ugye ez a 18. századi olvasóközönség még legalább 2 nyelvű, de lehet, hogy 3, de hát legalább magyarul, latinul olvas, de lehet, hogy németül és franciául is. Haller fordítása is népszerű volt, 20 év alatt ennek is született 4 kiadása, de éppen a barokkos stílus miatt gyorsan előregedett, és 1779-ben Bessenyei már a humorisztikai vénáját köszörüli rajta, amikor a stílusát azzal kritizálja, hogy felette sok homály és szükségtelen cifraság van benne. Hát éppen a barokk stílusát nehezményezi. A másik jelenség, amiről azt mondtuk, hogy nem esett egybe az eszmetörténeti és az esztétikai érték, az az ifjú Vargyasi Daniel Istvánnak a Belizáriusza. Ez Kolozsvárt jelent meg 1776-ban. Legifjabb Vargyasi Daniel Istvánnak szokták nevezni, minthogy ő a harmadik Daniel István az egymás után következő nemzedékekben. Több nemzedéknyi köznemesi írócsaládnak a leszármazottja. A nagyapja önéletíró Petrőczy Kata Szidóniának a veje volt. A nagyanyja a naplóíró Pekripolik Széna, és így tovább, és így tovább. Tehát egy hírneves író köznemesi családnak a sarja. Még tanuló korában készítette ezt a fordítást, oskolai tanulása béli gyakoroltatásitól engedtetett üres óráin. de akkor nem törődött a kiadásával, hanem katonának állt. 1772-ben fiatalon Lengyelországban el is esett, és hát ez vezette a családot arra, hogy emlékül az életére ezt a ifjúi próbálkozását kinyomtassa. Az eredetije szintén egy Marmontel mű, a Belizer című mű, amit 1767-ben nyomtatott ki. A címszereplő Belisarius az egy létező történelmi alak, a hellenizmusnak a korában élt, a hanyatló római birodalomban volt hadvezér, és valóban nagyon jeles hadvezér volt, és elég szerencsétlen sorsa, ilyen udvari intrikáknak esett áldozatul, megvakították és kilökték az udvarból. Az ő sorsa az a sztoikusoknak a kezén több száz év óta már az emberi sors forgandóságát példázta, ugye, hogy hogyan lesz valakiből vakkoldus, aki előtte hadvezér volt és mindenféle királyi kegynek a birtokosa. Most amikor ezt a felvilágosodás fölfedezi ezt a történetet, akkor is oktatásra használja föl, tehát a bölcs és igazságos államvezetés a témája a műnek. Éppen a Marmontel nagyon sovánkat kis cselekményt tudott a műnek ajándékozni. Hát körülbelül ennyi a cselekménye, hogy Belisarius, aki ugye Justinianus császárnak a hadvezére, az éppen már vak, kegyvesztett koldus, amikor elkezdődik a történet, és hazavánszorog a birtokaira. A felesége belehal a fájdalomba, de a leánya az megmarad, őt nevelgeti. Most ő miközben ment hazafelé, útközben szállást kapott ifjú nemeseknek a társaságában, és hát meg is rótta őket, hogy a nemeseknek a kötelességeit nem helyesen teljesítik. Ezt többük zokon vette, hogy szállást adnak neki, ő megkritizálja őket. De az egyikük, az Tiberius, az lelkére veszi ezt az intést, és utána megy. És fölkeresi a már vak, már a családjához hazaérkezett feleségét elvesztett Belisariust, és a következőkben ő a kettejüknek a beszélgetéséből áll gyakorlatilag a regény, hogy időről időre fölkeresőt, és Belisarius elmondja neki a sztoicizmusnak a teljes programját, hogy hogyan kell a bölcs uralkodónak viselkednie, hogyan kell az embernek a külső javakat megvetnie, mik a vezetőknek a kötelességei. Ugye az elején sem volt különösebben gazdag a cselekmény, a végén sem különösebben gazdag, de nagyon megindító, szem nem maradt szárazon. A Tiberius már akkor már régen tudja, hogy azok az udvari intrikusok, akik befeketítették Belisariust, azok biztos, hogy gonoszok voltak és tévedtek, és felvilágosítja Justinianus császárt, hogy mi történt tulajdonképpen, és Justinianus Tiberius apjának a képében fölkeresi Belisariust, és hát Belisarius nem ismeri föl a hangját. Hát ezen ne ütközzenek meg, ebben a regény folyamban soha még állöltözetet föl nem fedezett senki, ottan nyugodtan alakíthattak nők férfiakat és férfiak nőket, probléma egy szál se, soha senkit nem fedeztek föl, ő sem fedezte föl. És mikor Justinianus ezeket a bölcs szavakat meghallja, akkor nagyon elérzékenyül, a lábához vetti magát, és bocsánatot kér, aztán Tiberius feleségül veszi Belisarius lányát, és Justinianus visszaviszi az udvarba Belisariust, hogy legyen a tanácsadója. De amit én most elmondtam, az ám egy fél fejezet mindössze, tehát nem ez a cselekmény, az egész regény csak az erkölcsi oktatásoknak a története. Csak beszélgetésekből áll. Az oktatáson túl igazából az erénye az az érzelmesség, ami folyik belőle. Hát azt mondja, Istenem, Istenem. Justinianus leleplezi magát, és mindenki sír, nagyon érzékeny a történet. Jaj, maguk nevetnek, pedig olyan nagyon borzasztó ez. Azt mondja, Belisarius, sosem voltam én néki ellensége, mondja a császáról. Az Isten nékem abban bizonyságom, de az Isten, aki látja a szívnek gondolatit, nem engedte meg, hogy a fejedelmek is azokat lássák. És így az, akit te vádolsz, mert hát így színleg Justinianus rosszakat mondott Justinianusról, hogy kipróbálja, hát ő azt mondja, akit te vádolsz, boldogtalan inkább, mint sem vétkes azért, hogy hit némi-nemű külső jeleknek, amelyek téged is talán szintén úgy megcsalhattak volna, mint őtet. Úgy vagyunk kétségkívül, ő boldogtalan, és minden embereknél boldogtalanabb, mondta Justinianus, hirtelen reáborulván és őtet karjai között szorongatván. Micsoda hirtelen való nagy fájdalom ehhez kérdé tőle Belisarius. Ez egy megszaggatott szívnek gyötrelme, felelé Justinianus. Ó, kedves Belisariusom, az az igazságtalan fejedelem, az a kegyetlen fene ember, aki szemeidet kitolatta és téged kuldussá tett, ez az, aki tégedet megölelt. Te vagy én felséges uram, felkiálta a Hérosz. Én vagyok barátom, én oltalmazom, én vagyok ó dicsőséges virtusú ember. Én vagyok, aki a hálátlanságnak és kegyetlenségnek legirtóztató példáját cselekedtem a világon. Hadd alázzam meg magamat a te lábaid előtt, amint megérdemlem. Elfelejtem az én királyi székemet, melyet megfertésztettem, az én koronámat, melyre méltatlan vagyok, amely port lábaiddal tapodsz, azt kell nékem könyveimmel áztatnom. Abban kell elfedeznem ábrázatomnak gyalázatát. Remélem, sírnak már. Nem sír. Jaj. Hát, mondja Belisarius, ki őtet ölében tartván érzi vala, hogy a keserűségtől és sírástól szinte megfojtódott. Hát, felséges uram, egy vétkednek megbánása alatt elcsüggetszé. Ímé úgy eleresztetted magadat, mintha te volnál a legelső ember, akit a hamis vád elhitetett, és akit a dolognak külső színe megcsalt. De a te hibád gonoszságból volté. Van-e, amiért magadat annyira elerez és olyan alacsonságra bocsásd? Hát nem, persze, hogy nem. Na, aztán jövel hát, mondta néki a császár, újólag őtet karjai közé szorítván, jövel légy segítségül, hadd törölhessem el gonosz cselekedetemet. Jaj! Most komolyan, nemzedékek sírtak e fölött a regény fölött? Hát Isten igazából, ugye a stílusa az Marmontelnek, ez a szalonnyelve, az erkölcsi oktatások nekünk nagyon fárasztóak, a korszak ízlése más volt, mint a miénk. De hát ott ezeket még nagy örömmel üdvözölték, ezeket az erkölcsi bölcselő fejezeteket. Latinul már ez a mű is ismert volt korábban is. Horváth Mihály, de az ő nevét biztos ismerik, jezsuita egyetemi tanár már latinul kiadta 1771-ben. Született másik magyar fordítása is 1773-ban Zalányi Péternek a tollából, tehát 3 évvel hamarabb, mint ez a kiadás. Ez azonban terjengős barokk fordítás. És azt kell mondanom, hogy ő, akit megkértek, hogy rendezze sajtó alá a Vargyasi Daniel féle Belisariust, szemérmetlenül ki is használta az ifjú Daniel fordítását. Valószínűleg a család ezért döntött olyan gyorsan a kiadás mellett, hogy felmutassák, hogy az ifjú Vargyasi Daniel István volt az első fordítója a munkának. Az ifjú Danielnek a fordítása hát nem egy kiemelkedő teljesítmény. Hát azt még az előszó is kénytelen beismerni, azt nem maga Vargyasi írta hozzá, hanem a kiadó, hogy azt, ez egy gyönyörű eufémizmus, ezt így kell megegyezni. Azt ezen könyvnek erényei közé számlálni talán nem lehet, hogy ezt akárki is sebes olvasással gyorsan által olvasandja. És tényleg, ezt a művet sebes olvasással ember által nem olvasandja, ez csak akkor ül, hogyha az ember elfilózik rajta. A fordítása azonban éppen azért, mert naívabb és érzelmesebb a Zalányi-féle fordításnál, jobban illik a műhöz. Egyben olvashatóbb is, mint a Zalányié. Könnyedebb, érzelmesebb. És hát ettől egy kicsit sikeresebb. Hát én már Dugonicsba nem kezdhetek bele, mert az borzasztó nagy téma, ott meg kell ülnünk. Helyette inkább most megmutatom önöknek, visszatérünk ahhoz az ábrázoláshoz, ami a műveknek a belső feszültségét ábrázolta. Tehát emlékeznek még, amikor a középkori kisepikai műfajokat, a példákat vizsgáltuk, akkor mutattam, hogy milyen lassú a felfutása, és milyen lassú a lefutása a középkori példázatnak, milyen hosszú a tetőponti része, tehát milyen hosszan vezeti be, és hosszan gombolítja le a feszültséget az író, milyen hosszú történetmesélés szükséges számára ahhoz, hogy X feszültséget elérjen. Ugye az volt a tanulság, hogy mindig három fölé került a hosszúság feszültség arány. Ezzel szemben a korszakban új kiadások születnek bizonyos korábbi epikus történetekből, és abból kiderül, hogy milyen erőteljesen megváltozik az olvasói igény. Hárman dolgozzák föl ezt a két rabló történetet a korszakban, nem érdekes, Dugonics is földolgozta, Andrád Sámuel is földolgozta, meg még valaki, akiről azonban nem beszéltem, úgyhogy azt hagyjuk el. Látják, hogy milyen más alakzat született? Rövid a történetmondás, valóban pontszerű a tetőponti rész, sokkal gyorsabban éri el a megfelelő feszültséget, de sokkal gyorsabban oldja is ki, sőt, mi több, ez még gyorsabban oldja ki a feszültséget. És látják, nem egy írónak a sajátsága ez, ez három írónak az azonos jellegű átdolgozása. Tehát ez a korszak olvasó közönségének az ízlés változását mutatja. A korszak olvasó közönsége az úgy tűnik, hogy pergőbb cselekménymondást igényelt, a részletek mellőzését. Az írónak azonban sokkal gyorsabban meg kellett ragadnia a közönség figyelmét, mert pusztán az erkölcsi okulásnak a szándéka nem ragadta meg az olvasót. Többet kellett adnia, az epikum érdekességét kellett sebesen megadnia, hogy a figyelmet megtartsa. És hát ugye nem volt szükség úgy látszik a korszaknak olvasó nemzedékei már tudják a történetet dekódolni. Nem kell minden egyes nyavajás elemet egyenként elkötni, minden cselekményszálat, nem kell mindegyiket darabonként elvarni, le lehet zárni gyorsan a történetet, és nem kell, ugye hiányzik mögüle a kóda, a lezárás, nincs a tanulság levonva, mert erre nincsen szükség. Az újkori olvasó igényelte a történet realitását, nem akarta a jelképességét, a példázatszerűségét, de a maga erejéből tudta dekódolni. Ugyanezt a szabályszerűséget más történeteknél is látjuk, ahol születtek új feldolgozásai. Ez a Tartja a mosdótálat történet Heltai Ponciánusából. Ez egy különlegesen hosszú és bonyolult történet, noha a betétet ki is hagytam belőle, tehát rendkívül hosszan hömpölyög a cselekmény, és ugyanarra a szintre érkezik vissza, tehát nagyon hosszú a legombolyodása is a történetnek. Na most a 19. században, a 18-ban nem, de a 19. században már születnek ennek új feldolgozásai, Erdélyi Kezén már lerövidült a történet, már látszik, hogy jóval rövidebb idő alatt a teljes történetet el tudja mondani, és ez a folyamat a következő időben tovább gyorsul, ez a század vége 98-ban, amikor tovább gyorsult a történet, és hát hová lyukadjunk ki, ez 1902-es feldolgozás, ami hát valóban nagyon rövid és nagyon gyors lebonyolítást látszik szükségesíteni. Tehát a 18. század folyamán, de különösen a 19. századra az olvasóközönség ízlésvilága, elvárásai is erőteljesen megváltoztak az előző időszakhoz képest, és ez megmutatkozik a történetek újraformálásában, megformálásában is. Hát, kollégák, ennyit akkor a mai alkalomra. Dugonicsot a következő alkalomra halasztjuk, mert azt sietve és felébe harmadába nem szabad tárgyalni.
Elhangzott Rádióegyetem, Mesétől a regényig. Sárdi Margit, A megszülető regény. Az ELTE BTK-n 2011. december 8-án elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs volt.